Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A nap kérdése.
Geopolitikai viharok, energiaválság a világban, itthon pedig kormányváltás. Hogyan hat ez a hazai gazdaságra? Ez ma a nap kérdése. Köszöntöm tisztelt hallgatóinkat, a mikrofonnál Kakuk El Tamás. És köszöntöm vendégünket, Csatmag Dorna közgazdászt, egyetemi tanárt, Kezi Csokrom. Jó estét
kívánok. Kívánok! Köszönöm a meghívást!
Az idei első negyedévet geopolitikai bizonytalanságok, energiaválság, tőzsdei kilengések, aztán itthon az országgyűlési választások. Kezdjük el nagyban, mert ugye itt világválságról van szó. Egyrészt energiaválság, sőt, már pénzügyi válságról is beszélnek bizonyos amerikai körökben, újra ez a hitelbuborék veszélye fenyeget. Induljunk innen. Mit is jelent számunkra ez, azaz milyen kockázatok vannak most a világban, mi ezeknek a háttere és milyen összefüggések alapján beszélhetünk erről?
Egy biztos, hogy a bizonytalanság mértéke az elmúlt időszakokban soha nem volt olyan magas, mint most. És ez azt is jelenti, hogy nagyon nehéz előrejelezni. Tehát nem könnyű azt kiteríteni, hogy mi várható a világban, és éppen ezért a különböző előrejelző cégek ilyen hárompontos becsléseket csinálnak. Ez régen úgy hangzott, hogy csinálok egy optimista, egy pessimista és egy reális becslést arról, hogy különböző dolgok, például az energiahelyzet, hogyan alakulnak. Most már csak arról szól a történet, akár IMF-es elemzést nézünk, akár Európai Központi Bankos elemzést, hogy van egy olyan, ami most van, hogyha így marad minden, akkor mi lesz? Vagy ha ennél rosszabb lesz, vagy ha még rosszabb lesz. Most itt tartunk, hogy ennyire bizonytalan a helyzet.
Tehát optimista elemzés már nincs, hogy esetleg jobb lehet.
Nem, optimistát én nem találtam.
Visszatérni nem lehet oda, ahonnan elindultunk, mondjuk akár
valószínűleg
a tulajdonság előtt?
Na, valószínűleg nem, mert olyan folyamatok indultak be, amelyek nem visszafordíthatók. Ugye ön is említette a geopolitikai változásokat. Ugye arról is sokan beszélnek, hogy a 19. század az Nagy-Britannia százada volt. A 20. század ugye az Egyesült Államok. És ugye most ez a szerep inog egy kicsit, és az Ázsiának a feltörekvő szerepét látjuk, és itt nem csak a BRICS országokra gondolok, de ott vannak olyan országok, hogy Brazília, Indonézia, és hát Kína természetesen, India, és ezek a gazdaságban erős izmokat fejlesztettek ki. Az Európai Unió sajnos, szerintem érdemes, mert kétér az Európai Unió borzalmasan lemaradt, és az Egyesült Államok pedig talán azt érzékeli, hogy az úgynevezett vezető szerepét, amihez hozzá volt szokva, azt is, minthogyha megkérdőjeleznék egyes régiók. Na most, ugye ehhez még hozzájön a háború, aminek senki nem tudja a végét, hát az elemzők hol ezt mondják, hol azt tényleg nem lehet tudni, hogy mi lesz a kifutása.
Most a közel-keletire gondol, persze zajlik közben az orosz-ukrán. Mind a kettőre
gondoltok, de most inkább az irányra gondoltam, igen, mert ugye az a gazdasági életet, ugye mert így kezdtük a gazdaságot, gazdasági életet erőteljesen befolyásolja, de hát az orosz-ukrán háború is ugye egyelőre láthatatlan, vagy lehet, hogy valaki látja.
Hát ez még Európa jövőjét befolyásolja.
Hogy mi lesz a vége.
Ez még Európa jövőjét befolyásolja, hiszen hozzá kötötte magát Európa Ukrajnához teljes egészében.
Így van, tehát nem lehet tudni, hogy ebbe az irányba még bármiféle irányváltás elképzelhető-e. Na most a gazdaságra visszatérve, ugye a gazdaság, a cégek nem szeretik a bizonytalanságot. Ugye ez azt is jelenti, hogy minél nagyobb a bizonytalanság, annál kevésbé beruháznak. És hogy a beruházás az két szempontból fontos, két területen lehet beruházni, és ezt nagyon fontosnak tartom, hogy hangsúlyozzuk. Ugye egyrészt vannak a fizikai beruházások, hogy gépek, épületek, utak, és így tovább. Másrészt vannak a tudásberuházások, ugye ez a kutatás, fejlesztés, oktatás többek között. És amikor nagyok a változások a világban, akkor nagyon fontos, hogy ne csak fizikai beruházásokról gondolkodjunk, hanem tudásberuházásokról kell, mert azok hozzák a változást. De mindenki visszafogja ezeket a beruházásokat, többek között azért, amit ön is említett, mert ugyanakkor a eladósodottság mértéke és a költségvetési hiányok mértéke szinte mindenhol, beleértve az Egyesült Államokat is, nagyon-nagyon megnőtt. Épp szintén egy friss banki elemzés mondja azt, hogy a második világháború környékén volt utoljára ilyen nagyon magas a világadósság szintje, és ráadásul most még ehhez hozzájárul az, hogy még mindig magasak a kamatok, és magas az infláció. És ilyen recessziós, tehát ilyen gazdaságok megállnak, nem működnek, nem mozognak, helyzet van egy csomó helyen, mondjuk Ázsiában kevésbé, de Európában egyértelmű, ugye éppen most jelentette be a német kancellár, hogy 26-ra, tehát erre az évre, felére csökkentette a várható gazdasági növekedés, most 0,5-et mond, és jövőre is csak 0,7-et, 1,5-ről volt szó korábban. Tehát itt ennyire nagyok a gazdasági hatásai ezeknek a változásoknak, és ugye kérdés az, hogy melyik régió hogyan kezeli. És ugye az Európai Uniónál azt látjuk, hogy nem találja a helyét az Európai Unió. Ugye a legújabb ötlet az az, hogy csináljunk kétsebességes Európát, legyen egy nagy versenyképességi alap, amiből majd nagyon úgy néz ki, az erősebb országok, nagy országok kapják meg a legnagyobb szeletet, mondjuk Németország, és akkor, de mire költjük ezt? Nem azt hallom, hogy arra költjük, hogy átképzés, továbbképzés, mert nincs munkaerő, Németországban sincs szakképzett munkaerő, tehát képezni kéne, nem. Ugye nagyjából arról van szó, hogy majd eljönnek Kelet-Európából a képzett emberek, majd jönnek EU-n kívülről, tehát amire szükség van, amit az előbb mondtam, hogy ilyenkor nagyon sok tudás, kreativitás, innováció kellene, ennek a nyomát se találja ember az Európai Unió gondolkodásában.
És de hogyha az Európai Unióban az ipar már nem versenyképes, hanem a nagyvállalatok települnek át olyan területekre, Kínába is, meg még az Egyesült Államokban is sokkal kedvezőbb, azt mondják, hogy a költségek át olyan negyede, meg akár ötöde is lehet, akkor ez a befektetés, hogy munkaerőre van szükség, meg hogy képzésre van szükség, az úgy tűnik, hogy ez egy távolabbi építkező politikának lenne a lényege. Itt most egyenlőre arról van szó, hogy mi lesz hatalmas elbocsátások.
Hát itt így van, ez is az előrejelzések között van, hogy valószínű az infláció is megint meg fog ugrani, és az is valószínű, hogyha ilyen stagnáló állapotban maradnak a gazdaságok, főleg az EU-ban, akkor az a munkanélküliség növekedését hozhatja. De amit ön mond, hogy itt inkább egy szemléleti probléma van, tehát megint valahogy a német ipart akarják megmenteni, tehát ebből a gondolatmenetből, hogy az Európai Unió még mindig ez a feldolgozóipar, ipar, gépgyártás, autógyártás, tehát ebből nehezen tud kijönni, és aközben meg a világban meg ezek a tudásberuházások zajlanak, amit én eddig is próbáltam hangsúlyozni, csak egy példát erre hagy mondjak, a három nagy amerikai cég, ugye összességében mesterséges intelligencia, adatalapú elemzés, stb. Témában annyit fektet most be, mint az egész svéd gazdaságnak az értéke, ez most egy friss amerikai becslés. Az Európai Unió ezen a területen nem rúg labdába, pedig ugye látható módon a változásoknak ez az iránya, hogy digitalizáció, mesterséges intelligencia értelmes módon használva, rögtön hozzáteszem, és adat alapú gondolkodást, erre épített termelékenység javítás, és azt látjuk, hogy az Európai Unióban pont ez a három nagy amerikai cég az, amelyik az európai emberek adataival gazdálkodik. Tehát nincs európai cég. Tehát ezen a területen, hogy digitalizáció, az Európai Unió le van maradva. Eközben próbálja tovább erősíteni ugye a járműgyártást, meg most ugye kicsit átértek, nem is kicsit nagyon a hadiparra. Tehát ilyen szemléletbeli különbségek vannak keleten, Ázsiában, a tudás alapú, mozgékony, rugalmas, az önmagát állandóan megújítani képes gazdasági szemlélet uralkodik, itt meg az Európai Unió próbálja megőrizni, ami van, és nehezen változtat. És a változtatásnak a kulcsát az elnök asszony Ursula von der Leyen abban látja, hogy még szorosabbra kell fűzni az Európai Uniót, tehát még nagyobb bürokráciát akar tulajdonképpen, hát ugye a legutóbbi gondolat az volt, lehet, hogy erről már letettek, hogy még 5000 embert fel kell venni, hogy jól lehessen menedzselni majd a kibővített Európát, ha majd lesz valamikor bővítés.
Ez ugye politikai szerkezet, mert azt mondja, hogy Európai Egyesült Államok, de hogyha közben nincsen ipar, és hogy mondja a professzor azt, hogy a tudás alapú világot. Most akkor ki fog termelni, ha mindenki tudás alappal foglalkozik, vagy ez akkor félreérthető, ki fogja megtermelni az alapvető iparcikkeket, ruhát, cipőt, amire szükség van, bútor, és így tovább, aztán élelmiszert, mert valami termelésnek lenni kell.
Persze.
És a Covidnak az volt talán a tanulsága, hogyha ezeket mind messziről hozzuk, akkor ez el fog akadni. Valahogy egy ilyen nemzetgazdasági, szóval aki előnyben van, és a kínaiak ezt csinálják, hogy az alapanyagtól kezdve, bányászott alapanyagtól kezdve végig a végtermékig uralják a teljes termékpályát. Szóval mintha ez lenne az üzenet, hogy mindenki tegye meg magának, amit meg tud tenni, mert egyébként ez a globalizáció veszélyes, hogyha válság van. Itt van a hormuzi szoros eset.
Hát az a helyzet, igen, ez egy jó gondolat, csak ugye a német gazdaságnak, a német iparnak pont az az egyik legnagyobb gyengesége, hogy borzalmasan elkényelmesedett, pont amiatt, hogy a termelést azt szaraszél elszórta Kínától kezdve a mi régiónkig olyan helyekre, ahol az olcsó munkaerőre rá lehetett terepülni, és nagyon szép profitot lehetett előállítani, és maguk a németek is azt mondják, hogy az elemzésekben ezt meg lehet találni, hogy ezt a megtermelt profitot nem nagyon forgatták vissza innovációba, kreativitásba, vállalkozói szemléletbe, vagy továbbképzésbe, mert jól el voltak, és a tulajdonosok ezen szépen gazdagodtak ezen a működésen, és ugye máshol meg nem így gondolkodtak, hanem sok-sok pénzt fektettek be ugye tudásban. De most amit ön mond, hogy ezekre az ágazatokra persze szükség van, senki nem mondja azt, hogy informatikával a fogyasztást azt ugye teljes mértékben ki lehet elégíteni, ez teljesen igaz. Csak ugye itt a változás az úgy néz ki, hogy a hagyományos termelés az átalakulóban van, és mindenhol kapcsolódik hozzá egy szolgáltatási tevékenység. Tehát ott van mellett a szellemi munka. A szolgáltatáson például azt értjük, hogy nem csak a terméket árulja, hanem lehet, hogy nem is ő gyártja már a terméket, de mellé teszi azt, hogy hogyan kell használni, hogy hogyan kell azt a később visszaforgatni, amikor tönkre megy, tehát a gazdaság maga változik jelentős mértékben. Nem, nincs már ez a, vagy abba az irányba megyünk, hogy nem lesz ez a merev szerkezet, hogy van a
cipőgyártás.
Így van, tehát a termelés meg a szolgáltatás, tehát a kettő kapcsolódik. És ugye ez a szolgáltatás oldal az, amit nagyon szépen az informatika meg tud támogatni. Tehát ezért van szükség arra, hogy az informatika területén is erős legyen egy ország, vagy mondjuk az egész régió az EU esetében. És ugye ez az, amire mondtam, hogy itt nagyon-nagyon le van maradva. És ugye csak egy példa, hogy a szolgáltatás egy része az a piackutatás is, a vevők megkeresése, mert el is kell adni azt a cipőt vagy ruhát. És ugye ha az európai embereknek az adatai amerikai cégek kezében vannak, akkor az európai cégek ezt az adatbázist nem tudják használni. Tehát ezért lényeges az, amit mondtam, hogy ezen a területen is előre kellene menni az Európai Unió, de egyelőre abban látja a versenyképesség javítás esélyét, hogy az autóipar továbbra is, meg a hadipar, és ugye tulajdonképpen nem hallok tudásberuházásról. Nem jelent meg az a gondolat, hogy minőség. Ugye van a Draghi-féle, vagy a Mario Draghi-féle tanulmány, és abban igazából nem jelenik meg az, hogy a minőség maga is egy érték, és ugye minőséggel lehet versenyezni. És ugye Kína ebben is lassan ugye lehagyja a német autókat. Ugye ott már ugye mondják azok, akik mostanában autót vettek, hogy hát már nem olyanok a német autók, mint voltak minőségben. Tehát én azt gondolom, hogy egy szemléletváltás hiányzik az egész EU-ban, aminek nyilván az oka, hogy ez egy nem igazából jól működő konglomerátum, és attól nem lesz jobb, hogy most bevezetik a kétsebességes Európát, amit ugye legutóbb Ursula von der Leyen ugye az asztalra tett, hogy jó, hát akkor majd lesz egy szűkebb kör, és majd az fogja a versenyképességi alapot is igazából hasznosítani, ugye a többiek azt majd ugye jönnek utánunk, vagy nem jönnek utánunk, szóval nem látszik mintha nem értenék, hogy merre megy a világ, merre megy az innovációban, mi történik, tehát a fontos dolgokban nincs előrelépés az Európai Unió, ez azért gond, mert mi tagjai vagyunk az Európai Unió, tehát csomó minden ránk is hatással van, azon kívül még ami saját problémánk is van.
És van itt egy nagyon fontos kérdés, amit talán szintén félreértenek, ez az energiahiány. Ugye egyrészről az Európai Unió energiabehozatalra szorul. A bázisait leépítette, volt az atomerőmű ellenes tüntetés sorozat, megszüntette Németország, ezt már tudjuk, helyette aztán szénbányákat nyitott. A helyzet most is az, azt mondja, hogy a fosszilis energiáknak ki van szolgáltatva, a fosszilis energiaordozóknak, tehát akkor tiszta energia, ebben már viszont benne van a magenergia, ugye az atomenergia, meg a zöld energia. Na most két cég van, azt mondják a atomenergiához értők, akik, illetve két vonal, akik ilyesmit képesek csinálni, megbízhatóan működő atomerőműveket, az egyik a Westinghouse, ugye, amelyik amerikai, másik meg az orosz.
Oroszok,
sőt, igen. Azt mondják, hogy az oroszok még jobbak is, mint a másik, mert annak ellenére, hogy ezt csak zárójelbe jegyezzük, meg az az autógyártásuk nem éppen kiemelkedő, de atomenergiában, atomerőműben például tökéletesek. Szóval erre vajon van-e megoldás, különös tekintettel arra, hogyha kitűzik a digitalizációt, meg a mesterséges intelligenciát, meg az elektromos autózást, akkor éppen, hogy több energiára van szükség, mint eddig. Hát ez eszi az energiát. Egy ilyen mesterséges intelligencia bázis egy városét megeszi.
Igen, ez egy, nyilván ez az egyik kulcskérdés, mi van az energiával, de rögtön mondom, hogy mindig arra gondolunk csak, hogy mennyi energia kell, tehát, hogy beszerezhető-e egyáltalán meg honnan, de arról nem beszélünk, hogy azt hatékonyan használjuk-e. És ugye itt hatékonysági probléma van, hogy az egész európai gazdaság, magyart is beleértve, nagyon energiaigényes, hozzáteszem anyagigényes is, és nem tudásigényes, mert a tudáshoz viszont nem kell annyira energia, ugye a gépeknek a működtetéséhez kell, meg a akkumulátoroknál ugye rengeteg víz, nem is beszélve ugye a vízről, hogy vízigényes is némely gyártó tevékenység. Tehát itt ez egy tényleg kulcskérdés, hogy honnan lesz energia, már csak azért is, mert a legutóbbi elemzések szerint a világban, tehát az egész világban az energia mix, tehát hogy mit használnak, az úgy néz ki, hogy még továbbra is az olaj van az élen, valamivel több mint 30% a teljes fogyasztásból, azt követi a szén, és azt követi a gáz, és az a három együtt így megközelítőleg 80% körül van, és csak a maradék az, amit úgynevezett zöld energia, az atomot külön szokták venni, mint ugye atomenergiát, és tehát tulajdonképpen ez a szerkezet ezért nagyon gyorsan nem változtatható meg, és itt úgy látszik, hogy az Európai Unió egy picit olyan szempontból jobban áll, hogy nagyobb a zöld energia aránya az EU-ban, mint a világ átlag, de ugyanakkor az a gond, hogy energia igényes a gazdaság az Európai Unióban, kivéve a skandinávokat, ott alacsonyabb az energiaigény valamivel, de úgy egyébként a többi országban nagyon magas az energiaigény. Hát itt az a gond, hogy ugye ebbe olyan témába ütközünk, ami már politikai kérdés, hogy honnan lehetne venni, meg honnan nem lehet, és ezt az ember nem tudja közgazdászként értelmezni, hogy ha valahol van egy olcsó energiaforrás, azt miért nem lehet megvenni, mondjuk az orosz energiára gondolok, ha egyszer nem lehet olyan gyorsan átállni, mert ugye nyilván az értető, ha abból indulunk ki, hogy klímaváltozás, meg felmelegedés, meg aszály, meg árvíz, meg minden, amit a klímaváltozás hoz, nyilván ez egy olyan környezeti tényező, amivel kezdeni kell valamit. De amit ön is mondott, én mérnökökkel beszéltem, és tényleg a mérnökök is ezt mondják, hogy nem biztos, hogy az elektromos autózás az meg fogja oldani a dolgot, hiszen az akkumulátor az egy nem könnyen visszaforgatható valami, a gyártása egyáltalán nem környezetbarát, és lehet, hogy lesz majd valami más technológia, tehát nem biztos, hogy erre annyira rá kell állni. És valójában az egész környezetbarát energiát, ugye azt is fölteszik azt a kérdést a mérnökök, hogy maguk a napelemek is nem könnyen visszabonthatók. Tehát azzal is mit lehet csinálni, de ebbe azért nem akarok belemenni, mert nem a szakterületem, de ezek nem kiforrott dolgok, még itt még jó lenne odafigyelni, hogy a mérnökök is mit mondanak, nem csak a politikusok. Ugye egyébként az én mániám, azt gondolom, hogy ön is tudja, hogy egy olyan ország, ahol a mezőgazdaságnak komoly hagyományai vannak, meg az élelmiszeriparnak, ott szerintem ez stratégiai ágazatnak kell tekinteni, már csak azért is, mert enni mindig és minden körülmények között kell, tehát ez mindig lehet egy jó exportcikk, és akkor az ember elgondolkodik, amikor jó termőföldekre akkugyárakat telepítünk meg, napelemparkokat, hogy az a gazdaságossági számítást kivégezte, hogy hosszú távon ez megérje az országnak, vagy jobban azt a jó termőföldet. Nagyon-nagyon nagyon hatékony, nagy hozzáadott értéket előálltó különleges zöldségek előállítására, ami jó exportcikk egyébként felhasználni, de mondjuk ez már ugye megint a nagy politikának a területe, de szóval amit én hangsúlyozni szeretnék, hogy egyrészt a hatékonyság nagyon fontos dolog az energiánál, anyagnál is, egyáltalán az, hogy változtatni kell, mert merev az egész Európai Unió gazdasági szerkezet, a magyar meg különösen merev, mert teljesen gyakorlatilag kiszolgáltatott a német gazdaságnak, tehát itt változtatásra van szükség, és a változtatásnak ahhoz, hogy a gazdaságok jól működjenek, főleg a magyar, mert minket ez érdekel, ahhoz az kell, hogy most már ne a betonba, meg a falakba öntsük a pénzt, ha van, legyen az az Európai Unióból jövő pénz, vagy bárhonnan, máshonnan, hanem a tudásszektorba, most el vagyunk ott maradva.
Na most, ha megnézzük azt, hogy hogy alakul az új kormány, ön ismeri, akik a közgazdasági vonalon mozognak egyáltalán, ugye ez a szakma azért ismeri egymást. Azok, akik most oda kerülnek döntéshozó pozícióban, mi várható tőlük? Lehet a személyből, abból az iskolából, amit képviselnek, következtetni, vagy hát nyilván vannak uniós, meg egyéb, amiket fölvázoltunk itt, bizonyos világgazdasági folyamatok, amiket kikerülni nem lehet.
Hát valószínűleg mind a kettő, de mondjuk én elolvastam magát a programot, a Tisza párt programját, gazdasági programját, abból nagyon nehezen volt kivehető, hogy ténylegesen, tehát ott nem volt egy koherens, egy rendszer szemléletű anyag.
Hát az valószínű választási program. Valószínű a kormányprogram lenne érdekes.
Ez így van.
Azt megismerhetjük.
Az meg, nem, mert hát az egyrészt szerintem még nincs is, bár lehet, hogy van, csak nincs megmutatva a társadalomnak még, de hát az egyénekből kiindulva, megmondom őszintén, én gyakorlatilag két embert ismerek. Nem személyesen, csak két emberről tudom, hogy mi a háttere, a többiekről nem is hallottam, ami nem jelent semmit, de talán hagyj említsek egy dolgot, jó? Ami fontos. Ugye a fő gazdasági programként szinte az van kitűzve, hogy vezessük be az eurót.
Ráadásul céldátum is, ugye?
Azt hiszem, hogy talán 30 körüli, 30-32. Na most, hagyj mondjak egy példát, és talán abból érthető, hogy mire akarok kiukadni. Ugye mindenki hallja, mert napjában többször elhangzik mindenhol, hogy bizonyos feltételei vannak az euró bevezetésének, adósság, költségvetési hiány, infláció, kamatok, tehát olyan tételek, amelyekre egyre se felel meg a magyar adat jelenleg.
Jó ez egyáltalán? Szóval a lakosságnak jó, mert ahol hallottuk, ott mindenhol drágaságot hozott. Tehát a németek tajrónak nevezték az eurót, ugye a tajer drágaság
igen,
német
igen,
szóból.
Igen. Pillanat, szóval amit mondani szeretnék, az összefügg ezzel, hogy de meg lehet az adatokat, tehát nem felelünk meg semminek. Számmisztika dolga, hogy meg lehet az adatokat úgy csinálni, hogy megfeleljünk. Mondom a példát, Görögország. Görögországban ugye Mario Draghi vezetésével, akkor ő Goldman Sachs-es vezető volt, Európáért volt felelős a Goldman Sachs bankházban, és hát szépen megügyeskedték, hogy az eurót belesen vezetni. Mi volt a cél? A cél az volt, és ezt nevezik egyébként leginkább az euró előnyének.
Hát össze is omlott a görög gazdaság ráadásul.
Így van.
Megvették mindent onnan, a korona ékszereket szépen.
Igen, igen, pillanat, szóval, a cégeknek jó. A cégeknek jó, mert hogy nem kell pénzt átváltani, csökken a bürokrácia, és ugye a cégeknek érdekeik vannak, meg akarnak dolgokat szerezni, termelni akarnak, és a görög eurozónába való Görögország benyomása az egy tökben német üzleti érdek volt. Ezt ugye azóta már mindenki elismeri. Na de, és ez a lényeg, és ez most tényleg arra, amit ön az előbb mondott, hogy igen ám, de a túlzottan korai euró bevezetés, amikor arra egy ország versenyképesség, termelékenység, innovativitás, gazdasági szerkezet szempontjából még nincs felkészülve, az károsabb, mintha be se vezetné. Görögország azóta se jött gazdaságilag rendbe, meg lehet nézni az egyfőre jutó GDP-t, ha az Európai Unió átlagához nézzük, akkor ez Görögországban most 68-as érték, a 100, az EU átlag 100, 68, csak mondom, hogy Magyarország 76. Görögország most mögöttünk van, korábban előttünk volt, mögöttünk van. De ha azt nézzük, hogy a versenyképességi listán hol van, ugye van egy IMD nevű versenyképességi elemző cég, és Magyarország a 48., Görögország az 50. De mondok egy közelebbi példát, Szlovákia. Szlovákia bevezette az eurót, de a versenyképessége nem javult, a gazdasági szerkezete nem korszerűsödött, és gyakorlatilag Szlovákia is a csomó mutatóban mögénk került. És akkor még nem beszéltünk a társadalmi mutatók, ezek még csak mind gazdasági mutatók. Tehát azt szeretném mondani, hogy azzal, hogy egy ország az eurót bevezeti, nem lesz versenyképesebb, a társadalmi helyzet sem lesz jobb, sőt, amire ugye ön célzott, hogy felmentek az árak, ugye ez vagy így van, vagy nem, valahol
olaszoknál így volt, a németeknél így volt, horvátoknál is így volt.
Tehát a társadalom szempontjából sem mindegy, mert nem mindegy, hogy eleve milyen az életszínvonal, mert ugye egy alacsony életszínvonal mellett azért inkább kijönnek ezek a problémák, hogy a drágulás az vagy nem fog jutni az embereknek.
Szerintem olaszoknál másfélszeres áremelkedés volt.
Igen, tehát én azt gondolom, hogy, és ez a lényeg, hogy ugye az euró az egy alapvetően egy, nyilván egy globális termék, ugye az Európai Unió globalizációjának a terméke, hogy legyen közös a pénz. Nyilván ezt mi a belépéskor egyébként el is fogadtuk, hogy majd be fogjuk vezetni. Megjegyzem, van sok ország, amely nem vezette be, pedig igencsak versenyképes és jól működik, most hirtelen eszembe jutott Dánia és Svédország. Ott nincs euró. Azért meg kéne kérdezni, hogy ők például miért nem akarják az eurót bevezetni. De visszatérve Magyarországra, szóval a helyzet az, hogy én úgy gondolom, hogy a gyors megoldások azok nagyon-nagyon veszélyesek. Tehát, hogyha valaki nagyon gyorsan akar eredményt elérni, nem biztos, hogy az euró bevezetés a legfontosabb, ahhoz először a gazdaságot kellene rendbehozni, egy sikeresebb új pályára állítani, mert arra tényleg rászorul, és ez most már én azt gondolom, hogy tényleg azon múlik, hogy a hazai szelet megerősítése, amit én mondani szoktam, hogy a KKV, kisvállalati szektor, ezeknek az innovativitásának a feltételeinek a megteremtése, nem támogatás mondok, a feltételek megteremtése, a termelékenység javítása, amihez az kell, hogy ne összeszerelés legyen végre, hanem helyi értékteremtés, és ami egy kicsit ön is utalt, hogy ilyen láncolatok kidolgozása, teljes értéklánc Magyarországon, ami nem becsatlakozunk egy céghez, és a valami egyszerű dolgot ott elvégzünk, ő meg megtermeli a profitot és elviszi, hanem a legelejétől, a tudásteremtéstől, a termék létrehozásáig legyen az cipő, a minőségi, piaci munkáig és a jól megtermelt profitig minden Magyarországon jöjjön létre, ebbe az irányba kéne elmenni.
Köszönöm szépen, műsorunk ezzel véget ért. Vendégünknek, Csatmag Dolna közgazdász egyetemi tanárnak köszönöm, hogy itt volt velünk, tisztelt hallgatóinknak a figyelmüket köszönöm. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Kakuk L. Tamás. Viszont hallásra.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.